A következő percekben Bátor Botond pálos szerzetes elmélkedését hallhatják a hűségről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Botond pálos szerzetes. Légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Jelenések könyvében olvassuk ezt az idézetet, és a mostani elmélkedésünknek is ez a témája. Egy verset szeretnék felolvasni az elmélkedés elején. Ferenc Imre nyugalmazott plébános atya verse, hűség. A test és lélek álhatatos kitartó ragaszkodása. A tegnap, a ma és a holnap emberéhez. A szülőkhöz, nemzetedhez. Édes anyanyelvedhez. Szülőföldedhez, önmagadhoz, Istenhez, az égiekhez, élő tanításhoz, minden parancsához, kegyelmet adó jóságához, egyházának örök megtartó közösségéhez, a keresztény életformához, a földön, mint halálig. Légy hűséges, mert az élet biztonságos teljességében részesülsz. Számtalan kihívás és nehézség éri az ember életét. Egy olyan társadalomban, ahol egyre inkább arra törekszik mindenki, hogy minél kényelmesebb életet éljen, úgy tűnik, hogy ez a hűségnek a kárára van. Több alkalommal találkoztam már az internet világában, állítólag Dubaj alapítójának, Rashid Sheikhnek a gondolatai, kérdezték hazája jövőjéről, és ő a következőt válaszolta. Nagyapám is tevével, apám is tevével lovagolt, én pedig egy Mercedest vezetek. A fiam Land Rovert vezet, az unokám is Land Rovert fog vezetni, de a dédunokámnak újra a tevét kell tevén kell járnia. Miért? A nehéz idők erős embereket teremtenek. Az erős emberek könnyű időket teremtenek. A könnyű idők gyenge embereket teremtenek. A gyenge emberek nehéz időket teremtenek. Sokan nem fogják megérteni, de harcosokat kell nevelni. Kedves testvérek, a hűség az egy nagyon komoly kihívás az ember életében. Minél inkább elkényelmesedik az életünk, annál inkább alkalmatlanná válunk a hűségre. Mi is a hűség? A katolikus lexikonnak a segítségével próbáljuk meg egy kicsit megérteni, definiálni. Egy olyan erény, a kitartásnak gyakorlatilag a társerénye, mely készségessé tesz arra, hogy minden körülmények között megmaradjunk a jóban. A hűség elsősorban a legfőbb érték, Isten, majd a haza, a személy, a hivatás, a feladat vagy más érték iránt kötelez egyfajta ragaszkodásra. Cselekedetei milyenek lehetnek? Például ígéret megtartása, igazmondás, isteni törvény tisztelete. A hűség az emberi kapcsolatok minden szintjén alapföltétel. Az egyház például a fontosabb hivatalok betöltése előtt hűségesküt kíván. A Szentírásban azt látjuk, hogy A legfőbb példa számunkra maga az Isten, aki hűséges. A Szentírás Istennek az ember iránti magatartását, a szövetséget mindig a hűséggel jellemzi és magasztalja. Isten hűséges. Erre fölépítheti az ember az életét, és ráhagyatkozhat a megpróbáltatás és a kísértés idején. Isten hűséges az ember iránt, és ez nagyobb, mint az ember hűtlensége. És mindig lehetővé teszi, hogy az ember megtérjen. Isten hűsége az alapja az ember Isten iránti hűségének. Isten hűségét szoros egységben kell látnunk irgalmával és igazságosságával. Isten hűséget kíván. Istennel szembeni házasságtörésnek számít az idegen istenekhez fordulás és a világ mércéje szerinti élet. Isten hűsége szolgákat keres és válasz ki magának. Jézus, az Isten hűséges és irgalmas főpapja és tanúja. A Szentírás dicséri az emberi hűséget. A hűség imádságos formája az Amen, úgy legyen. A 20. század végére látjuk, hogy ez az Amen, ez az úgy legyen, az Istenhez való végtelen ragaszkodás szép lassan kezd eloszlani. A fogyasztói társadalmakban nem jelent különösebb értéket a maga a hűség, sőt, jelen van az a nézet is, mely szerint a hűség az érvényesülni nem képes ember sajátossága. Szolgává tesz, megakadályozza a humánum mélyebb kialakítását, és így tovább. Az általa az élet kalandja puszta kötelesség teljesítésé válik. E vélemények közepette a hűség legjobb esetben is csak a társad. Érdekeit segítő párt fegyelemmé is irányul. Az egyház ezzel szemben minden korban, így ma is vállalja tanítását a hűségről, és minden segítséget megad az embernek, akinek személyi méltóságából következik az örök hűségre való képesség. Az ember ugyanis a hűséges Isten képmása. A hűség az embert fegyelmezetté és összeszedetté teszi. Megakadályozza, hogy szétszórodjon hangulatai és érzelmi hullámzásai közepette. Ez jóval több, mint kötelességteljesítés. A hűség az önként és teljes szabadsággal vállalt kötelékben való megmaradás és a szeretet állandó megújítása. Magában foglalja a nyitottságot, a másik ember elfogadását hibáival együtt, Istenre bízva a változtatást. A hűség tehát a mindennapi élet gyakorlataiban mindig Istenben gyökerezik. Most nézzük meg, mondjuk két ember vonatkozásában, mit is jelent ez a hűség. Két ember, aki képes volt egymást szeretni, tisztelni, egy időre elfelejtheti az egymáshoz vezető utat, de az, hogy végleg eltávolodnak-e egymástól, vagy visszatalálnak egymáshoz, az legtöbbször döntés kérdése. Ez az idő arra is jó, hogy felismerjük, mennyi fontos dolgot köszönhetünk a másiknak, és mennyi szépség, öröm, ajándék, fejlődés volt a közös életünk éveiben. Talán megértjük, rengeteg jelentéktelenség vesztegette értékes időnket, melyektől nem láttuk egymást, nem láttuk a kapcsolatunk valódi értékeit. Amikor a hűségről beszélünk tehát, fontos ezt az utat megnézni, és nem szabad elfeledkezni arról, hogy minden nap döntenünk kell. Nagyon sokan elkövetik azt a hibát, hogy egyszer döntenek Isten mellett, döntenek a másik személy mellett, egyszer. Aztán nem ismétlik ezt a döntést, pedig nem kerülhetjük el, mindig meg kell ismételnünk. Isten mellett dönteni, másik mellett dönteni. És fel kell idéznünk, hogy mennyi fontos dolgot köszönhetünk a másiknak, ismételve a korábbiakban elhangzottakat. Az emlékek, a szépség, az öröm, az ajándék, a fejlődés, amit megtapasztaltunk, újból és újból mindezt föl kell idézni. Sajnos azt látjuk, hogy ma egyre többen éretlenül állnak szemben a hűséggel. A használd és dobd el tárgyakra vonatkoztatott, modern időkben trendivé vált, értéktudatot viszi át a párkapcsolataiba, az emberi kapcsolataiba, mintha mindig csak egy pozitív, tulajdonságokkal felruházott ideált látna, és idővel a tűz lanyhulásával riadtan pislog körbe, hogy hoppá, hát ez nem egészen így van. Így aztán nagyon sokan kapcsolatról kapcsolatra vándorolnak, mert hogy azok mindig sikertelenek, kihűlnek, elveszítik a varázsukat. Az érett emberi kapcsolat, és a szerelem is ilyen, nem azt jelenti, hogy mindig minden tökéletes. Éppen az az izgalmas benne, hogy van egy dinamikája. Van benne közeledés, távolodás. Meg kell élnünk mélységeket és magasságokat együtt. De hát bizony álhatatlanok vagyunk, mindannyian. Sokszor keveset ér a lelkesedő jó szándék. Gyenge lábon áll a mi hűségünk. Elég valami kevés, hogy úgy alakuljanak a körülmények, hogy nem jó üzlet Jézushoz tartozni, nem jó üzlet a másikhoz tartozni. Azt hiszük, hogy gyanussá válik, ha valaki hűséges. Legfőképpen, ha megvallja az Istenbe való hitét. Vagy valaki ráfogja, hogy maradi gondolkodású, ha még mindig hisz a túlvilágban. Nézzük csak, hogy állunk mi az Istenhez való viszonyulásunkban és hűségünkben. Lehet, hogy nagy szavakat mondtunk, hűségünkre vonatkozóan, és amikor oda kerülünk, megbukik az a nagy szavakkal fogadott hűség. Ne ítéld el az ilyen Pétereket, sőt a Júdásokat, meg a Tamásokat se, meg senkit, aki elbukott a hűség vizsgáján, mert holnap veled is megtörténhet ugyanez. Sohasem tudhatod, mi jön még. Sohasem mondjuk azt, hogy ilyen vagy amolyan hitvánságra sohase volnál képes. Dehogy nem, nagyon is. Csak talán még nem jutottál olyan szituációba, amiben a másik elbukott. Hogy is hangzik? Az egyik legszívbe markolóbb figyelmeztetése a Szentírásnak, Isten igéjének. Aki áll, vigyázzon, hogy el ne essék. A Korintusiakhoz írt első levél, 10. fejezet, 12. vers. Könnyű nagy szavakat mondani, nagyot ígérni, megható kijelentéseket tenni, elképzelni valami impozáns szerepet, hősi pószt, drámai jeleneteket, végig játszani ezt jelenetekben, de minden egészen más a mindennapi életben, ott hűnek bizonyulni. Ne add az életedet Krisztusért, mint Péter, ez csak frázis. Adjál csak sokkal egyszerűbbet, kevésbé mutatósat. Egy jó szót, szerető mozdulatot annak, aki szerinted nem érdemelné meg ezt, vagy naponként egy fél órácskát úgy az Istennek, hogy minden más kizárva a tudatodból csak vele beszélgetsz. Imádkozol, szentírást olvasol. Beleadod teljes figyelmedet, igyekezetedet ebbe a munkába. Odafigyelsz a feladataidra, amit hétköznapokban, a világban végzel. Adj hátsó gondolat nélküli jó akaratot a körülötted élő embereknek. És majd kiderül, hogy nem a tetszetős nagy dolgokban, még az ilyen mindennapi apróságokban is milyen gyenge lábon áll a hűségünk. De hát nyilván szembenézve saját álhatatlan természetünkkel, szívünk ismeretlen rejtelmeivel, van egy másik nagyon fontos tényező, amire Jézus figyelmeztet. Péternek mondja, Simon, a sátán kikért titeket, hogy megrostálja, mint a búzát. Jézus itt egy bepillantást enged egy nagyon nagy titokba. abba, hogy életünk láthatatlan hátterében egy démonikus világ küzdelme is közrejátszik, és mindent elkövet, hogy Jézus híveinek a hűségét megingassa. Mennyire látjuk ezt? Mindegy, hogy minek nevezzük, ördögnek, sátának, ősellenségnek, a lényeg az, hogy van egy ilyen erő, szellemi hatás, amelyik tudatosan igyekszik arra, hogy Jézus hívei kompromittálják magukat. Hogy a jó és a szép elhatározásokból, ígéretekből ne legyen semmi. Hogy aki imádkozni szokott, vesszen össze csúnyán a szomszédjával, vagy családtagjával, ismerősével. Hogy aki Jézust urának vallja, hozzon szégyen cselekedeteivel erre a szent névre. Hogy aki ma itt áhítatban hallgatja Isten igéjét, imádkozik, rózsafűzért mormol, holnap bukjék el valami rút bűnben. Hát ennek a démonikus világnak nagy öröme telik abban, amikor arra hivatkozhat, hogy lám, még egy Pétert is milyen hitványát tud tenni a maga gyengesége. Na, csak ennyit ér az ő vallásossága. Ennyit ér a szava, az ígérete, a buzgósága. Sokkal komolyabban kellene számolnunk azzal, amit Jézus itt mond, hogy a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint búzát. De akkor föltehetjük a kérdést, hogy nem merjen az ember semmi jóhoz hozzáfogni, semmi igaz ügyre odaszánni az erejét, a buzgóságát, hűségét, munkáját, mert úgyis reménytelen az eredmény. Hát végül is rosszul áll a dolgunk, és rosszul állna a dolgunk, ha nem mondott volna még valami egyebet is Jézus. De én imádkoztam érted, hogy meg ne fogyatkozzék a hited. Tehát igaz, hogy egy nagy, sötét labirintus a szívünk, kiismerhetetlen. Hogy működik egy olyan démonikus világ életünk hátterében, láthatatlanul, de ugyanakkor akcióban van egy másik hatalom is, Jézusé. Jézus nem azért imádkozik, hogy az ő Péterjei ne kerüljenek bele a sátán rostájába, hanem hogy a rostában való rázás következtében el ne fogyatkozzék a hitük. Péter úgy bukik el, hogy közben megmarad a hite. Addig mindig nyitva van számára a bukásból való felkelés és újrakezdés lehetősége. Nem mindenki veszik el Isten számára, aki elbukott valami csúnya bűnben, ha hitét, akármilyen szégyent is hozott rá, ha el nem veszti, amíg fájni tud a hűtlensége, amíg sírni tud a bűnbánatban, mint Péter később, addig bukottan is Krisztusé, addig hűtlenül is Isten gyermeke. És Jézus ezért imádkozott. Azért, hogy meg ne fogyatkozzék a hited. Létjű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját, olvassuk a Jelenések könyvében. Kedves Mária Rádió hallgatók, a hűség az egyetlen dolog, amit igazán adhatunk az Istennek, ha egyszerűen akarom megfogalmazni. Nem kis dolog. Hűségesnek lenni életünk végéig a jó Istenhez. Ahhoz a személyhez, aki emberré lett, aki belépett a mi életünkbe, és ezért egészen közel került hozzánk. Nem tolakodva, hanem szelíden. Azért, hogy vele együtt éljük az életünket. Ebben nem a vallási gyakorlatok a legfontosabbak. Nem az, hogy önmagunk és mások számára szépnek és jónak, sőt szentnek látszódjunk, hanem ez a lényeg, soha ne szakadjunk el Jézustól. Vele élő kapcsolatban maradjunk. Légy hű, mint halálig. És akkor tényleg megtapasztaljuk az élet koronáját. Egyfajta biztonságot, örömet. Jézus közelségének biztonságát, örömét. Kedves hallgatók, Maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Ezekkel a gondolatokkal köszönök el a mikrofonnál Bátor Botond, pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!